Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit az Úr Jézus nevében a mai délutánon, és a múltkori résznek a folytatásaként kicsikét a mai korra kitekintve átnézzük, mit is tanít a Szentírás erről az időszakról. És ehhez azt az igeverset szeretném felolvasni, vagy igevers csokrot, amit az elmúlt alkalommal is már idéztem a szolgálatom során. Ez pedig Ézsaiás próféta könyvében találjuk meg, a 10. fejezetben, az 5. verstől a 14. versig terjedő szakaszt nézzük meg, és a mai alkalommal ennek kapcsán szeretnék néhány dolgot kibontani az utolsó időkkel kapcsolatban. A megnevezett helyen így hangzik Isten igéje. Jaj Asszíriának haragom botjának, mert kezében van fölindulásom veszélye. Istentelen nemzet ellen küldöm őt, és haragom népe ellen rendeltem, hogy prédát szerezzen, zsákmányt ejtsen, és eltapossa, mint az utca sarát. De ő nem így vélekedik, szíve nem így gondolja, mert szíve szerint pusztítani akar, és sok népet kigyomlálni. Mert így szól, vezéreim nem mind királyok-e? Nem járt-e Kálnó ugyanúgy, mint Kárkemisz és Hamat, mint Árpád és Samária, és mint Damaszkusz? Ahogyan kezem elérte a bálványok országait, noha több faragott képük volt, mint Jeruzsálemnek és Samáriának, vagy ahogyan Samáriával és bálványaival cselekedtem, úgy cselekszem majd Jeruzsálemmel és bálványképeivel. Ezért, ha majd befejezi az Úr minden dolgát Sion hegyén és Jeruzsálemben, meglátogatja az asszíriai király nagyra vágyó szívének gyümölcsét és kevés szemének dicsekvését. Mert azt mondta, kezem erejével tettem ezt, és saját bölcsességemmel, mivel okos vagyok. Elmozdítottam a népek határait, kincseiktől megfosztottam őket, és mint erős, letaszítottam a magasan ülőket. Kezem elérte a népek kincseit, mint egy fészket, és amilyen könnyen elszedik az elhagyott tojásokat, úgy foglaltam el az egész földet. Nem volt senki, aki szárnyát mozdította, csőrét kinyitotta volna, vagy csak csipogott volna. Kicsikét talán rejtélyes ez a bibliai profécia szakasz, és ahogy mondtam, a bibliai proféciák kapcsán vannak olyan proféciák, amelyek egyszeres beteljesedésűek, vannak többszörös beteljesedésű proféciák, és itt is láthatjuk azt, hogy egy többszörös beteljesedésű proféciáról van szó. Itt az Antikrisztus kapcsán legalább 4-5 olyan kijelentést találunk a végidőkre, a végidőkkel kapcsolatban, amelynek majd kulcsfontosságú jelentősége lesz és értelmezése, amikor majd a végidők birodalmi struktúrája kapcsán majd az állóképnél beszélni fogok, hogy valószínűleg hogyan is lehet majd elképzelni ezt a végidőkbeli birodalmat, milyen országokból épülhet fel, milyen városok tartozhatnak majd hozzá. A mai alkalom és ennek az alapját szeretném csak majd elmondani, és már egy olyan 2-3 rész múlva, amikor az egyházzal kapcsolatos részt lezártuk, akkor ismét elő fogom majd venni, és utalni fogok majd ezekre a kijelentésekre. Ézsaiás próféta abból a szempontból is egy nagyon érdekes próféta, hogy nagyon sok bátorítást és vigasztalást tartalmaz az üzenete, és ha megnézzük, ugyebár a régi eredeti szöveg szerint nincsenek fejezetbeosztások, meg verszámozások a Bibliában, és itt ez a próféta égeszakasz visszanyúlik egészen a 9. fejezetig, amikor is azzal kezdődik, hogy Isten ad egy reménysugarat az ő népének, Isten bátorítja az ő népét ezekben a nehéz időszakokban, hogy ahol sötétség lesz, ahol Naftali, Zebulon földjén sűrű homály van és mindenféle rossz dolog, Isten el fogja hozni a világosságot, behozza a világ világosságát, egy gyermek fog születni, egy fiú fog adatni, aki által majd Isten elhozza a reménységet, elhozza a megváltást Izraelnek, elhozza a pogányoknak, és én is ezzel szeretnélek ma bátorítani benneteket, hogy bármilyen sötét és nehéz időszakban is élünk, bármennyire is sokszor reménytelennek vagy kilátástalannak látjátok a helyzeteket, tudjátok azt, hogy Dávid házában van egy bíró, van egy igaz király, aki uralkodik, aki mindenek fölött van, és mi az ő kezében vagyunk. Ez legyen a reménységünk a mai napon is. Ez a legfontosabb üzenet a mai napra, hogy Jézus Krisztus az Úr mindenek fölött. Bármi, amiről ma itt beszélni fogok, ami a mai társadalomban, a világban zajlik, teszünk egy pár ezer éves időutazást, látni fogjuk azt, hogy Isten mindezek fölött trónol és uralkodik. Nekünk nem a hitetlenséget, nem a csüggedés szellemét adta, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a szellemét. ebből kell erőt merítenünk, és akik még nem az úré, azokat is bátorítok arra, hogy találkozzanak Jézus Krisztussal, töltekezzenek be Szentlélekkel, és járjanak az Úrnak az útján, mert ez a végidőkben a megmaradás egyik kulcsfontosságú lépése lesz. Az elmúlt alkalommal beszéltem az alapokról, hogy az antikrisztusi birodalomnak az alapja, illetve a mai kornak az eseményének a megértéséhez nagyon régre vissza kell menni az archaikus korba, méghozzá Bábel tornyának a történetéhez, és ott láthattuk először azokat az eseményeket, amelyeknek a szellemisége, illetve a történelmi kihatása egészen a napjainkig tart, és egészen a történelem végéig, az utolsó időkig meg fogja határozni az emberiségnek a történelmét. Csak nagyon röviden, mert a múlt alkalommal tudom, hogy elég tömény volt, és eléggé nehezen befogadható információ dömpinget zúdítottam a testvérekre. Most egy picit megpróbálom még egyszer röviden összefoglalni, hogy megértsük ennek az egész nimródi szellemiségnek, gondolkodásmódnak a lényegét. Ugyebár Isten szövetséget köt az özönvíz túlélő családdal, Noéval és családjával, különösen a három fiúval. Van ugyebár három fiú, Sém, Hám és Jáfet. Isten megáldja őket, hogy szaporodjanak, sokasodjanak, töltsék be a földet, elmondja, mik azok az új szabályok, amelyek ezen a megváltozott klimatikus viszonyok között, illetve különböző társadalmi berendezkedések hogyan változtak meg az özönvíznek a hatására, és utána történik az, hogy Noé lerészegedik, és a három fia közül az egyik Hám, aki az apja szemérmét felfedi, elhíreszteli, visszaél ezzel a dologgal, és akkor mondja Noé azokat a kijelentéseket, amelyek igazából meghatározzák az emberiségnek a sorsát, bizonyos mértékig a sorsát, hiszen tudjuk, hogy a új szövetségben a kegyelem hatására azért némileg itt átrendeződtek a dolgok. A Sém volt a névnek a hordozója, maga a név is azt jelenti, hogy a név, ő neki kellett Istennek a nevét hordani, és tudjuk, hogy a semiták lesznek azok majd Ábrahám és majd később Mózes, akik által Isten a kinyilatkoztatást adja a különböző Isten nevekkel kapcsolatban, és a Noé áldása azt fektette le, hogy a Sétnek a leszámozottai sátorozni fognak, és beszéltem itt majd kitekintve Dávid sátrára, illetve arra, hogy a sátorozás egy olyan szimbolikus cselekmény a Bibliában, ami mindig arra utal, hogy ha valaki sátorozott az Ószövetség időszakban és az Istennel való közösségben élt, ez mindig arra utalt, hogy vándor és jövevény a Földön, nem tekinti a Földet végleges állomásnak, hanem egy magasabb rendű célja van, az alapokkal bíró várost várja, ami a mennyből fog majd alászállani, amelyről szintén azt olvashatjuk a Jelenések könyvében, hogy az Isten sátra majd az emberekkel lesz. Tehát még ezt a mennyei Jeruzsálemet is sátornak hívja a Jelenések 21-ben a Szentírás, illetve magáról Jézus Krisztusról is azt olvashatjuk a János Evangélium első részében, hogy a Messiás közöttünk lakozott. Itt a görögben az eszkenószen kifejezés, hanem azt jelenti, hogy sátorozni, tehát Jézussal kapcsolatban is a sátorozás kifejezést használja nagyon hangsúlyozottan a Szentírás. A Hám ugyebár Kánaán átok alá kerül, állapítja meg Noé. Hámot nem lehetett megátkozni, mivel Hám Isten áldásával bírt a 9. rész első verse szerint. És a kánaániták, a Kánaán fiútól származó utódok azok, akik a szolgasságra vannak ítélve. És van Jáfet, a kiterjesztés, a neve is ezt jelenti. És erre mondja majd Noé, hogy terjeszkedjen ki Jáfet, lakozzon mindenfele, de ugyanakkor Sém sátra lesz a központi helye. Itt jön majd be az üdvösség vonala, hogy majd Sém sátrában fognak majd a pogányok üdvözülni. Most már tudjuk ezt, hogy az Ábrahám áldására vonatkozik, és rajta keresztül Jézus Krisztusra. És ekkor jön Nimród, egy hámita leszármazott, aki azt mondja, hogy Istennek ugyan van egy szövetsége, van egy programja, amit kijelentett, de mi ezzel szembe fogunk menni. És ekkor pontosan megcserél az Istentől való dolgokat. A névhordozása helyett azt mondja, hogy ne Sém hordozza a nevet, hanem mi szerezzünk magunknak egy nevet. Legyen meg mi akaratunk, és szenteltessék meg a mi nevünk, és ne sátorozzunk, hanem építsünk egy tornyot és egy várost, tehát teljesen menjünk szembe az Isten kijelentésével. Mivel Hám vonaláról származik, a szolgasságot fel akarja cserélni uralkodásra, hogy a Nimród, illetve az ő családjába tartozók, tehát a hámiták, fogják átvenni az uralkodást, és nem pedig a sémiták vagy a jáfetiták, tehát a szolgasságot szerette volna felcserélni egy uralkodásra, és a kiterjesztés helyett, amit Jáfetnek adott Isten, egy globális egységet akar létrehozni, hogy nehogy szétszéledjenek a föld színén, hanem egy kupacba maradjanak, és ezzel nem csak, hogy meg akarta akadályozni azt, hogy az emberiség több részre szakadva, törzsekre, nemzetekre szétvonuljanak, hanem a népek és a nemzetek keveredését is el tudták volna érni, és így nehezebben tudott volna érvényesülni Istennek a terve és az akarata. És láthattuk, hogy Istennek erre az volt a válasza, hogy szétszórja a népeket, azáltal, hogy a bábeli zűrzavarban érthetetlenné teszi az egymás közötti kommunikációt, és így lakják be majd tulajdonképpen a lakott földet, és Istennek ez volt a mindenkori terv és akarata, hogy ez így megvalósuljon. Ugyanakkor viszont látjuk azt, hogy ez a szétszóródott emberi csoportok, különösen Nimród vezetésével Babilon, illetve Asszíria, vagy az Assur térsége, mindazokat a szellemi örökségeket fogják magukkal hozni, aminek az alapjait itt lefektették. Tehát a bálványimádásnak, a lázadásnak, az Isten ellenességnek, és minden olyan dolognak, ami az isteni szövetségrendszerrel szembe megy. Nézzük meg röviden, hogy mi a sátán terve és az akarata, innentől kezdve, mert nyilván ez ugye felborította a menetrendjét, és tudjuk azt, hogy a sátán miért támadja a kezdettől fogva Istennek az történeti vonalát. Mert Isten megígérte, hogy majd el fog jönni egy szabadító az asszony magvából, és ezt minden áron akadályozni kell. Ez a fő célkitűzése az Ószövetségben a sátán munkájának. Az egyik ilyen a lázadás és az emberiség egyesítése, ez a birodalmi gondolkodásmód. Ez az, ami tulajdonképpen itt a másik ábrán szerepel, ezeket mindjárt röviden végigvesszük, majd a végidőkben lesz még ennek kulcs jelentősége minden egyes városnak. Tehát ez a fajta birodalmi gondolkodásmód, ami mindenkit le akar igázni, mindenkit egy birodalmat akar összegyűjteni, ezek mind-mind ezt a fajta sátáni akaratot vetítik előre. Korábban már beszéltem az Efézusi levél első részében arról az igeversről, hogy Isten Krisztusban akar mindent összeszerkeszteni, ami a teremtettségben van. A sátán is pontosan ezzel a globális dolgokkal ugyanezt akarja elérni, éppen ezért antikrisztusi gondolkodásmód, ez a fajta globalizmus és világegység, amiről ma majd fogok beszélni, mert ez a birodalmi gondolkodásmód mindig, ahol megjelenik, ott mindig ezek társulnak és kapcsolódnak hozzá, hogy megakadályozzák Istennek az üftervét, és azt látjuk, hogy ez a világon még soha senkinek nem sikerült, és az antikrisztusnak is csak egy nagyon rövid időre lesz lehetősége arra, hogy ezt a fajta globális egységet létrehozza, de a Jelenések könyvét megnézzük, akkor azt látjuk, hogy bizony lesznek olyan részei a Földnek, a keleti királyok, az északi térség, ahol nem fogja maradéktalanul ezt az uralmat végrehajtani és gyakorolni, sőt majd a végidőkben a pusztulását többek között az okozza, hogy majd a médek meg fogják majd támadni Babilont, és fel fogják számolni a fővárosát, amíg ő éppen Armageddon felé gyülekezik, de erről majd a legvégén szeretnék beszélni. Tehát ez az egyik, ez a birodalmi gondolkodás, és ezt megfigyelhetjük a Szentírásban, hogy a állókép kapcsán látunk a négy nagy világbirodalmat, és az összes többi világbirodalom, ami a római után következik, sohasem tudott olyan szintre eljutni, mint a római birodalom, aminek majd a jogutódja lesz majd szellemi és fizikai értelemben is az antikrisztusi birodalom. A másik ilyen, ami jellemzi az ígéret földjének az elfoglalása, meg lehet figyelni azt, hogy a Bibliában bármilyen birodalom létrejött vagy kialakult, annak mindig az egyik legfontosabb célja a több ország elfoglalásán kívül, hogy mindig megtámadták Izraelt, és megpróbálták Izraelt elfoglalni. Ez így volt Asszíria esetében, így volt Babilon esetében is, Róma esetében is, tehát mindig Izrael földjének az elfoglalása, és nagyon érdekes, hogyha kronológikusan kicsit visszaemlékeztek, akkor Dániel prófétánál beszéltem arról, hogy mi volt az első világbirodalom a király látomása szerint. A babiloni világbirodalmat tekinti az állókép fejének a Szentírás, és addig világbirodalom nem tudott a földön felemelkedni, amíg Izrael a helyén volt, és Jeruzsálemben működtek az áldozatok. Amikor ez kikerült a képből, onnantól kezdve számítjuk a világbirodalmakat, és nagyon érdekes, hogy a Krisztus után 70-ben elpusztítják a templomot, és Jeruzsálemet lerombolják, onnantól kezdve a szellemi klíma is megváltozik a Közel-Keleten, és nagyon érdekes módon a kereszténységben is elkezdődik egy furcsa gnosztikus irányba való elmozdulás, de ez egyháztörténelmi kérdés, ma nem ez a témánk. A harmadik az Isten királyságával szembeni ellenállás, ez tulajdonképpen maga a lázadásnak a szelleme, amikor az Isten által adott szövetségi rendszereket különböző lázadással és mindenféle emberi politikai módszerekkel próbálják meg felszámolni. Éppen ezért a keresztényekkel szembeni ellenállás is pont ide vezet, mert mi is az új szövetségi rendszerben vagyunk benne. A negyedik a szellemi vagy lelki paráznaság, ez okkult vallási rendszereket jelent. Meg lehet figyelni, hogy a Babilonnak a vallásos szokásai a suméroktól elkezdve egészen Asszíriáig, az egész közel-keleti térségig. Gyakorlatilag ugyanazokat az isteneket imádják, ugyanolyan kultuszokat hajtanak végre, csak éppen máshogy nevezik őket, mikor, hogy hívják őket, de ez a fajta rendszer végighúzódik, majd Babilon kapcsán fogok egy picit még erről részletesebben beszélni, és az ötödik a megrészegítő befolyásolás, ez a démonizált politikai vezetés, amire a múltkor is utaltam már, hogy nagyon sokszor nem értik az emberek, józanul gondolkodó emberek, hogy például Európa politikusai, vagy Amerika politikusai, vagy döntéshozói miért hoznak olyan döntéseket, amelyek teljesen szembe mennek a józan ésszel, a hagyományjal, a szokásokkal, a gyakorlattal, tehát az egyszerű, az épp emberi gondolkodásmóddal, hát pontosan azért, mert van egy megtévesztés szelleme rajtuk, egy megigéző szellem van rajtuk, ami rossz döntéseket fog hozni, és itt a felolvasott ige szakaszban is láthattuk azt, hogy amikor az Antikrisztus el fog jönni, és megszünteti a népek határait, létrehozza az ő birodalmát, akkor nem lesz senki se, aki szóljon neki. Nem lesz ellenszavazat az ENSZ-ben, idézőjelben, hogy ő ezt a birodalmat létrehozza, többek között is ezért vallom azt, hogy a gyülekezet már nem lesz itt a nyomorúság időszakában, mert az biztos, hogy a keresztények azok verdesnék a szárnyukat és csipognának, mert bizony, hogy imádkoznánk azért, hogy nehogy egy Antikrisztushoz kelljen imádkozni, hogy az Úr áldja meg őt, meg segítse meg őt, mert az van megírva, hogy minden felelős vezetőért imádkoznunk kell, minden királyért, fejedelemért, és azt nem tudom elképzelni, hogy Isten arra kényszeríteni a keresztényeket, hogy az Antikrisztusért is imádkozzanak. Ez valahogy nekem nem fér bele a gondolkodásmódomba. Lehet, hogy rosszul látom, de ezt nem tudom elképzelni, hogy mi ekkor már itt lennénk. Babilon fizikális és szellemi kiterjedése kapcsán csak nagyon röviden. Az első ilyen Asszíria, a Náhum 3.4-ben olvashatunk ezzel kapcsolatban egy kijelentést, mert sokat paráználkodott ez a szépséges parázna, a hitetés mesternője, aki népeket ejtett meg paráznaságával és nemzetségeket varázslásával. Hát itt is a paráznaságban a népek elvesztése, megtévesztése van, és Asszíria volt az első olyan birodalom, amit a Biblia tulajdonképpen birodalomnak nevez, de ahogy mondtam, ők még nem foglalják el Jeruzsálemet, Szanhéribnek vissza kell vonulni a tetemes veszteség miatt az angyali általi beavatkozásnál, de Asszíria volt az első, aki ezt a fajta babiloni szellemiséget, miután elfoglalták az óbabiloni birodalmat és ezt a térséget uralmuk alá hajtották, ez a új asszír birodalom a 10. századtól Krisztus előtt. Ezek átvesznek minden ilyen dolgot, és a legfontosabb céljuk, ahogy mondtam, Izraelnek az elfoglalása. Az északi ország részben ez sikerül, és nekik 722-ben a 10 tőesett fogságra viszik, szétszórják a különböző területeken, létrehozzák Samáriát egy keverék lakossággal, aminek később is sok probléma lesz belőle, de a Nimródi örökség, ez a kiterjeszkedés, a föld elfoglalása, szembeállás Isten királyságával, elég csak arra gondolni, hogy mikor Ezékiás királlyal beszélgetnek, hogy milyen gúnyoló, meg mindenféle dolgot mondanak, hogy milyenek a ti isteneitek, úgyse fog megszabadítani benneteket, meg ilyenek, hát ott is lehet látni ezeket a dolgokat, és ugyanezeket a nagyon kőkemény, pogány, okkult vallásokat és démonizált dolgokat végezték. Aztán a Babilon kapcsán, akik elfoglalják 612-ben Ninivét, illetve Asszíriát, tulajdonképpen átkerül hozzájuk, vagy visszakerül hozzájuk ez a dolog. Asszíria ugyanis nem pusztította el Babilont, hanem a Babilon isteneket beolvasztotta a maga panteonjába, és olvashatjuk is az igében, hogy a részegítő pohárá vált Babilon is Istennek a kezében, és országok úrnőjének mondja szintén ezt a dolgot. Aztán van egy érdekes történet, Tírusnak a története. Tírus a Ézsaiás 23.17-ben szerepel, szintén paráznának ábrázolja az írás, és Tírusról tudni kell azt, hogy Tírus volt a kereskedelemnek a középpontja abban az időben. Egy világgazdasági központ volt, aki kalmárkodott, kereskedett, és a Jelenések könyvének a 17. részében, illetve a 18. részében, amikor a kétféle Babilonról olvasunk, a 18. részben lévő kalmár szellem ugyanaz lesz, ami Tírusban megvolt. Tehát nagy valószínűséggel, mert az antikrisztusi birodalomnak az idejében Tírus egy nagyon fontos kikötőváros lesz, tulajdonképpen egy olyan metropolis lesz, mint a New York, vagy tehát egy ilyen kereskedelmi központja lesz majd ennek a birodalomnak. Erről több más profécia is szól. Aztán Jelenések 2.13-14-ben olvashatjuk, hogy Pergamon az a város, amelyben a sátán királyi széke van, ahol a sátán lakik, tulajdonképpen a sátánnak a fészkének nevezi a új szövetség, és a római gyülekezet kapcsán az 1 Péter 5.13-ban olvashatjuk azt, hogy a római birodalom, akiről, mint tudjuk, mindjárt mutatok majd térképet, a babiloni, a Méd-Perzsa, a Nagy Sándor birodalma után, ők lesznek a negyedik birodalom, akik tulajdonképpen a jogfolytonosságot képezik. A jogfolytonosság onnan van, hogy amiután Nagy Sándor, csak több mondatokban, Nagy Sándor miután elfoglalja a közlekedet, felszámolja a Méd-Perzsa birodalmat, a babiloni papság egy része Tíruszba és Pergamonba menekül. Tehát azok az okkult dolgok, tudományok meg minden, két városba kerül, miután a babiloni papok egy része elhagyja Babilont, ez Tírusz és Pergamon térsége, és Pergamonban a babiloni vallást tulajdonképpen államvallássá teszik, és a babiloni szellemiséget lepakolják tulajdonképpen Pergamonba, és ennek onnan a jelentősége, hogy Krisztus előtt 133-ban harmadik Attalosz király átadja a hatalmat úgy, ahogy van Rómának, és azt a címet, ami elő rendelkezett, ő volt a Pontifex Maximus, ennek a vallási rendszernek a mindenkori uralkodó, ez átkelül Rómába. Tehát Krisztus előtt 133-ban járunk, 131-ben megalakul Ázsia provincia, és utána Rómába kerül a Pontifex Maximus cím. Tulajdonképpen a babiloni bálványistenek, illetve szokások bekerülnek a római panteonba, és onnantól kezdve őket is, mint a többi népeknek, legyőzött népek vallásait, ugyanúgy beolvasztják maguk köré. Csak az érdekesség az, hogy mivel a római birodalmat, illetve a római birodalomnak az elődje az etruszkok voltak, tengermelléki népek, ők már korábban kapcsolatban voltak a babiloniakkal, ezért valamilyen szintű babiloni befolyás már azért volt Rómába, és szintén Róma lesz az, aki legelőször lakosságcserét hajt végre, ahogy Asszíria is korábban, tehát ismétlődik a minta, és Krisztus előtt 63-ban Julius Cézárt a babiloni rítus szerinti Pontifex Maximussá választják. Innentől kezdve a római császárok Augustustól elkezdve és Julius Cézárral megindulva a hivatalos hordozói és képviselői a babiloni vallási és politikai rendszernek hivatalosan is, szellemileg is, és hivatalosan is, ahogy rájuk hagyták és kinevezték, és a csőrcsavar ott jön, és amiért Péter Rómát ennek nevezi, hogy innentől kezdve Róma mindenkori uralkodója a babiloni vallási örökségnek is a szellemi letéteményese, és hivatalosan is a védelmezője kell, hogy legyen. A problémát mi okozza, és hogy keveredünk majd az utolsó időkben új Babilonhoz? Hát onnan, hogy Krisztus után 375-ben Gratius császár lemond erről a címről, mert Jeromos azt mondja neki, hogy ez bálványimádó is istentelen cím, ez a pogány vallási főpapnak a címe, és mi történik? Ebben az időben a regnáló pápa, Damasus pápa, mit csinál? Felveszi ezt a címet. És innentől a Pontifex Maximus cím hivatalosan, jogilag a római egyházra száll, és a római egyház a szellemi örököse a babiloni vallási rendszernek. Innen fogjuk majd megérteni azt, hogy a római egyház a Krisztus után a 4. században, 5. században miért kezd el egy csomó olyan dolgot bevenni majd a tanításai közé és szertartásai közé, aminek a gyökerei egyrészt babiloni nyúlnak vissza, másrészt a Bibliával nem igazolhatóak. Erről majd a következő alkalommal a szinkretizmus kapcsán majd egy kicsikét fogok részletesebben beszélni, és innen van a folytonosság, hogy ez a babiloni vallási rendszer és ennek a felépítménye, illetve szellemisége mind a mai napig jelen van a társadalomban, mert a római egyház hivatalosan a Pontifex Maximus címmel, ami a pápának a címe, őrzi tulajdonképpen ezt a fajta jogutódást. És az új Babilonnak is itt lesz majd a belépési pontja, hogy ez a fajta új babiloni rendszerben, ez a fajta vallásos szellemiség elő fog jönni, ez a fajta birodalmi szemlélet elő fog jönni, az Isten királyságával szemben állás elő fog jönni. Látjuk majd az Antikrisztus kapcsán is beszéltem, hogy az Izrael földjét el fogja foglalni, illetve részben el fogja foglalni, és hát az utolsó időkben az okkult vallási rendszerek és a megrészegedett politikai vezetés szintén majd része lesz ennek a dolognak. Tehát nagyon röviden és tömör mondatokban ennyi a sátán terve és akarata, illetve Babilon fizikális és szellemi kiterjedése, hogy jön be ebbe a képbe. Így röviden érthető volt, ugye? Próbáltam. És akkor nézzük meg csak, erről majd fogok kicsikét részletesebben beszélni, majd az állókép kapcsán, ami a birodalmakról beszél. Ugye ez az első asszír birodalom, amiről látjuk a kiterjedését is. Ez majd azért lesz lényeges, hogy majd az utolsó időkben megpróbáljuk belőni nagyjából, hogy az antikrisztusi birodalom hol és meddig fog terjedni. Itt az asszír birodalom csak olyan szempontból érdekes, hogy jól lehet látni, hogy ezek azok a térségek, ahova ez a fajta szellemiség elhatott és eljutott, mert amilyen területeket leigáztak, oda vitték magukkal ezeket az isteneket és ezeket a szokásokat. Ez az új babiloni birodalomnak a legnagyobb kiterjedésének az idején. Ez már, ahogy mondtam, ez az első olyan birodalom, amit a Biblia a birodalmak kezdetének nevez. A nagy állókép, amit Nabukodonozor babiloni uralkodó lát, az velük kezdődik, ők lesznek majd az aranyfej, aztán következik majd a Méd-Perzsa birodalom, a ezüst, melkas és a vért. Ezen látjuk, hogy már sokkal nagyobb kiterjedésű, és egészen Indiáig, India határáig húzódik ennek a területe, és ismerjük a történelemből a Méd-Perzsa háborúkat, és őket dönti meg majd a réz, derék is, illetve has, ez a görög birodalom. Ez volt tulajdonképpen az egyik legnagyobb kiterjedésű birodalom az ókorban. Egészen az indiai térségig eljutott a Nagy Sándornak a csapatai, és elég fiatalon Babilonban fog meghalni, és a birodalma majd a bibliai proféciák szerint is ugyebár négy felé hullik, Lysimachos, Kassander, Ptolemaios és Szeleukosz, akik majd felosztják ezt a birodalmat, és ők lesznek majd a Dániel 11-ben, Szeleukosz és Ptolemaios, akik tulajdonképpen a proféciák közepét fogják képezni, és erről beszéltem az Antikrisztus pszichogramja kapcsán, hogy valószínűleg ebből a térségből is érkezhet majd az Antikrisztus származás szerint, de ahogy mondtam, ez szintén egy izgalmas kérdés, és ez pedig a római birodalom, ami az egyik legfontosabb, hiszen tudjuk az állóképből szintén, amiről a múltkor beszéltem, hogy vas és cserép keveréke lesz a lábúja ennek az állógépnek. Ez a vas lábaknak a birodalma, van egy keleti és egy nyugati láb. A keleti láb az 1453-ban, a nyugati láb 476-ban bukik el. Az előbbiek a nomádok, illetve a pusztai népek nyomásai miatt, a másik pedig az oszmán birodalomnak a elfoglalása miatt, és majd a nagy kérdés itt igazából az lesz, hogy amikor az antikrisztusi birodalmat elkezdjük behatárolni, és elképzelni, hogy körülbelül hol lehet, akkor kérdés az, hogy például a római birodalomnak milyen kiterjedését kell figyelembe venni. Melyik kornak a kiterjedése az, amit nekünk figyelembe kell venni, hiszen például, ha jól emlékszem, itt Trajanus császár az uralkodó, és ez a legnagyobb kiterjedése a római birodalomnak Krisztus után 117-ben, ha jól emlékszem. Tehát ha azt nézzük, akkor Észak-Afrika, Európának a nyugati, illetve a déli része, kicsit Közép-Európa és a kis-ázsiai térség a Közel-Kelettel, ezek képezik majd a római birodalomnak tulajdonképpen a lényegi részét, és már érdekes lesz, ahogy mondtam, a 10 lábúj szintén a két lábon oszlik meg. Ott már egy kicsikét ezeket részletesebben is végig fogjuk venni. Ezt csak azért mutattam, hogy az a fajta szellemiség, ami Babilonban megkezdődött és végig húzódik, és hogy Rómában is elterjedt, ez mind a mai napig megvan, és a vallási részének a mindenkori római birodalom, illetve a római egyház a felelőse, vagy illetve a vezetője. Nézzük meg akkor, hogy hogyan is működnek ezek a dolgok a mai világban. Kicsikét nehezebb dolog lesz, de ezt is megpróbálom röviden összefoglalni. Nem tudom, valaki ismeri ezt a két férfit? Ismerős? Ezt a férfit a képnek a szembeállok vele bal oldalán Fukuyamának hívják, a másik pedig Huntington. A CEU se véletlenül van ott egyébként, tehát ezt direkt egy ilyen képet hoztam. Azt látni kell, hogy a mai korban olyan társadalmi változások és mozgások vannak, amik mögött filozófiai elvek, illetve az elmúlt 2-3 évszázadnak a felvilágosodás során elvileg kialakult ideológiái állnak. De nagyon röviden több maratokban az a lényeg, hogy ma a nyugati gondolkodásmódban, illetve a, inkább a keresztény nyugati gondolkodásmódban a liberális demokrácia az, amit az üdvösség forrásának tekintenek az európai politikusok, és ennek az alapját tulajdonképpen ez a Fukuyama nevű férfi tette le. Ő 90-es években írt egy tanulmányt a történelem végéről, és ebben azt írja, hogy a történelem vége, mivel bekövetkezett a liberális demokrácia, 90-ben ugyebár széthullik a Szovjetunió, megszűnik a kétpólusú világrendszer, sok nép kiválik a volt Szovjetunióból, megszűnnek ezek a befolyási övezetek, sok nép szabadabbá, függetlenebbé válik, és akkor azt mondta Fukuyama, hogy eljött a történelemnek a vége, ugyanis most már liberális demokrácia az, ami a legideálisabb minden egyes ember számára, és ebből két dolog következett. Az egyik az, hogy mivel a liberális demokráciának a győztese, illetve a képviselője ebben az időben az USA, ezért az USA-nak nem csak védelmeznie kell, hanem ezt a liberális demokráciát el kell terjesztenie a világban. Hát ő a felelős azért, hogy ez a liberális demokrácia minél több emberhez eljusson, és ha minél több emberhez eljut, akkor az emberek annál boldogabbak lesznek, annál szabadabbak lesznek, annál jobb lesz az életük. Fukuyama egyébként Hegeli alapú társadalomtudós volt, ugyanis Hegel volt az, aki azt mondta, hogy egy embernek a boldogságát az adja meg, hogy a társadalomban általános elismertségnek örvend, és gyakorlatilag minden szükséglete be van töltve, és szabadon élheti ki az életét. Ez nagyon röviden is tőmondatokban, ez Platónra vezethető vissza. Ugyanakkor viszont a problémát ezzel az okozta, hogy miután azt mondta, hogy ez a liberális demokrácia, ez az üdvözítő, ez a jó, és ezt mindenhova el kell terjeszteni, Amerika ezt nagyon komolyan vette, és mit csinált? Elindította az arab tavaszt. Az arab tavasznak itt van a gyökere, hogy ez az arab országokba is ezt a liberális demokráciát szépen elkezdjük exportálni, és hogy az arab országok is ilyen liberálisak lesznek, mint mink, elfogadják a homoszexualitást, elfogadják az abortuszt, elfogadják a nők egyenjogúságát, a választójogot, meg ilyeneket. Mennyire jó lesz nekik? Bejött? Hát nagyon nem sikerült. A másik pedig a nyugat-európai politikusok mit mondtak? Hát ha a liberális demokrácia a legjobb és a legüdvözítőbb, akkor ebből a föld minden lakosának részesednie kell. Ergo, megnyitjuk a határainkat, mert vagyunk erősek annyira gazdaságilag, hogy mindenki, aki ezt a liberális demokrácia által biztosított jólétet, gazdagságot, boldogulást, illetve ezeket az álmokat kergeti, az mind jöhet hozzánk, és majd mi szépen integráljuk, szépen beépítjük a mi szokásaink, hagyományaink közé, és mindenki boldogan él, amíg meg nem hal. Bekövetkezett? Nem. Azt látjuk, hogy most Nyugat-Európa tulajdonképpen a tolerancia és a biztonságnak a jegyében pontosan azokat a kulturális, szellemi gyökereit adja fel, és egyre inkább fordít hátat azoknak az ősi hagyományoknak, amelyben tulajdonképpen Európa megszületett és létrejött a keresztény zsidó kultúrában, a görög filozófia és ezeknek, szépen kezdik feladni, hogy ezeket valamilyen szinten tudják integrálni, és ezért mondtam, hogy a megtévesztő befolyásolás azért is jelenik meg itt, mert a politikusok nem tudták elképzelni, hogy ez nem fog működni. Pedig ha csak valaki egy iszlámtudóst megkérdezett volna, az világosan megmondta volna, az iszlámnak mi az egyik alaptétele? Hogy az állam és a vallás nem választható szét egymástól. Tehát az iszlám államokban nincs olyan, hogy a vallás külön van a kormányzattól. A kettő szorosan összefügg. Míg a nyugati demokráciákban egyébként biblikusan szabad állam van, szabad egyház van, szabad vallás van. Már itt megbukott ez a liberális, demokratikus törekvés, hogy az iszlám állam ezt nem fogja tolerálni, mert számukra a kettő elválaszthatatlan egymástól. Ugyanakkor a másik férfi, Huntington, egyébként a tanára volt ennek a Fukuyamának, ő megírta a Civilizációk összecsapása című művet, és ő azt mondta, hogy mivel a kétpólusú világrendszer megborult, és most már nem a kapitalista és a marxista ideológia küzd egymással, és mindenkinek ez volt a homlokán előre kiírva, hanem, ahogy mondtam, a népek elkezdtek a nyomás alól felszabadulni, országok szakadtak ki, megváltoztak a társadalmi rendek. Huntington azt mondta, ezt szintén a 90-es években írja, hogy azt lehet majd a következő 10-20 évben meglátni, hogy egyre több etnikai konfliktus lesz, egyre több katonai konfliktus lesz, és egyre több nép, nemzet és törzs fog egymással háborúzni és hadakozni. És statisztikailag kimutatható, hogy az elmúlt 20 évben sokkal több ilyen háborús esemény volt népek és nemzetek között, mint a hidegháborúnak a korszakában. Tehát Huntingtonnak a kijelentése sokkal megbízhatóbb és precízebb volt, és tulajdonképpen ennek a gondolkodásmódnak iszamos meg tulajdonképpen a levét Nyugat-Európa, és ahogy mondtam, ennek az alapja Fukuyamának is egészen a felvilágosodás koráig vezethető vissza, hiszen a felvilágosodás korában, amikor az volt a jelszó, hogy szabadság, egyenlőség és testvériség, majd amikor ez átment terrorizmusba a francia forradalom idején, ezt mondjuk nem merik így nevezni, de az terrorizmus volt tulajdonképpen, akkor azt hitték, hogy azért ment félre ez a jónak ígérkező dolog, mert nem voltunk elég kemények, és nem voltunk elég szigorúak, és ha még mélyebben belemegyünk, akkor a felvilágosodás egyik célkitűzése az nem csak az volt, hogy az államtól leválasztani az egyházat, tudjuk, hogy komoly katolikus üldözés volt Franciaországban, ennek volt hagyománya, mert a 17. században a hugenottákat üldözték, hanem az is probléma volt, hogy a királyságok megdöntésével előkészítették az utat a nemzetállamoknak a kialakulásához. Hát elő felszámolni a királyságokat, utána felszámolni a nemzetállamokat, ez az Antikrisztus mostani terve, ez zajlik most Nyugat-Európában, és ennek majd lesz a következménye, hogy a népek határait megszüntetni, kincseitől megfosztani őket, és egy alárendelt szerepre kényszeríteni mindazokat, akik bele fognak majd csatlakozni ebbe a történetbe. Ezt még a marxisták megfejelték egy érdekes dologgal, hogy azt mondják, hogy az, hogy az embernek magántulajdona van, az nem jó dolog, minden tulajdont az államnak kell birtokolnia, és egyenlően szét kell osztani mindenki között. Ez lesz majd tulajdonképpen a marxizmusnak az egyik alaptétele, és ez vezetett tulajdonképpen majd arra, hogy a 20. században ezek a nagy ember tömegeket pusztító rezsimek létrejönnek, a nácizmus, illetve a kommunizmus. És egy nagyon érdekes dolog, itt a migráció kapcsán hoztam egy térképet. Ha megfigyelitek, nagyon érdekes, szerintem teljesen véletlen ez a dolog, hogy pont azokon az országokon keresztül érkeznek a migránsok tömegei, amit az arab tavasz által megpróbáltak demokratizálni. És érdekes, hogy az Afrikából érkezett menekültek körülbelül 90%-a Líbián keresztül érkezik, és az egyetlen egy ország, ahol a NATO beavatkozott, az melyik volt? Líbia. Véletlenül ott avatkozott be természetesen, tehát nem feltételek semmi szándékosságot mögötte. Hát lehet látni, hogy ez a fajta nyugati típusú gondolkodásmód, ami most jelenleg itt eluralkodott, ez nem teljesen kompatibilis Istennek a gondolkodásmódjával. És a globalizációs rendszernek pontosan az a célja, hogy egy olyan egységet létrehozna a Földön, egy olyan embertömeget kitermelni ebbe a globalizációs rendszerbe, amely tulajdonképpen egy ilyen rabszolga tömeg, egy olyan tömeg, aminek a gondolkodás módját felhígították, átmosták, átnevelték, és hogy a babiloni rendszer kapcsán mondtam már, Dánielnél is működött ez a dolog, vagy próbálták, hogy működjön ez a dolog az átneveléssel, és hogy mondtam, most külföldi egyetemeken ugyanezeket a dolgokat csinálják ezek a különböző emberek. És ahogy mondtam, a nagy kérdés majd az lesz igazából, hogy amikor az antikrisztusi birodalom megérkezik, és elkezdi felszámolni ezt a liberális demokráciát, amiről már most lehet tudni, hogy anarchiába, majd polgárháborúba fog torkolni, akkor majd ő lesz az, aki úgymond rendet fog rakni, és az emberek igényelni is fogják, hogy majd tulajdonképpen legyen valaki, aki rendet fog tenni. És figyeljétek meg azt, hogy a világban most amilyen probléma van, még hogyha lokális jellegű a probléma, tehát valamilyen helyi szintű probléma, azt mindig igyekeznek globális problémává tenni. Miért? Hogy globális megoldás születhessen. Hogy egy globális vezető jöjjön majd, aki ezt a problémát megoldja. Éppen ezért van globális migráció, éppen ezért van globális környezetváltozás, éppen ezért van globális konfliktusok, ezért van globális kereskedelmi harc, stb. Hogy mindig ezt a globális szót hozzáteszik, hogy az emberek azt mondják, hogy hát itt már tényleg csak egy globális dolog fog majd segíteni, és nem tudom, tudjátok-e, az ENSZ-nek az asztalán már ott van egy világparlamentnek a bevezetése. Az ENSZ-nek az asztalán már ott van. A vallásoknak is van egy világparlamentje, az is készül már bizonyos dolgokra, de erről majd a következő alkalommal fogok beszélni. De az ENSZ már most mozgolódik, és szeretne valami egységet létrehozni ezen a földön, hogy a globális kihívásokra, globális problémákra egyfajta globális választ tudjanak majd adni, és ebben a globális válaszban állítólag majd minden kérdésre meg fogjuk majd kapni a választ. Jó, tehát ennyit nagyon röviden ezekről a szellem irányzatokról, hogy ami most Európában van, a migrációs válság, a nemzetállamoknak a kérdése, az mind ide vezethető vissza, hogy ezeket fel akarják számolni, ezeket el akarják tüntetni, és tulajdonképpen egy amerikai vagy egy amerikai mintára egy Európai Egyesült Államokat szeretnének létrehozni, és azt is látni kell, ahogy mondtam, hogy az Antikrisztusnak a feltűnése nagyon gyorsan fog majd bekövetkezni, valamilyen kataklizma következtében, és most is láthatjuk azt, hogy például csak egy idézőjebb egyszerű vírusjárvány miatt ezen a földön, ami most volt, milyen korlátozó intézkedéseket vezettek be, az emberek a biztonságuk kedvéért milyen döntéseket hoztak meg, mondtak le bizonyos szabadság jogaikról, pontosan azért, mert látszólag egy nagy globális probléma volt, és van egy ilyen fenyegetésnek a hatására fog majd jönni valaki, aki majd azt mondja, hogy én majd rendet fogok tenni, én majd átveszem az irányítást, csak adjatok hatalmat a kezembe. Nézzétek meg, pont a felolvasott ige szakaszban van erről szó, hogy míg az asszír birodalom ebben az időszakban, amikor megtámadja Jeruzsálemet, illetve Izraelt, akkor egy személyes vezetése van, egy királya van neki, ő a, úgymond a Panteonban a főisten az asszírok számára. Itt az utolsó időben, mikor ez bekövetkezik, azt mondja, hogy királyok vannak velem. És az Antikrisztusról tudjuk, hogy 10 királyságból álló szövetségből fog majd kiemelkedni, és 3 királyságot fel fog számolni. És nagyon érdekes, a bibliai proféciák szólnak arról, hogy bár sok nép és nemzet be fog majd csatlakozni az antikrisztusi birodalomba, el fog majd jönni az az idő, Jeremiás is beszél róla, Ézsaiás is beszél róla, hogy amikor Isten elkezdi a büntető csapásokat, akkor azt olvashatjuk, hogy minden nép a maga földjére és a maga törzséhez fut. Az emberek rájönnek arra, hogy mégiscsak az a régió otthon a legjobb. Otthon, édes otthon. És mindenki elkezd majd szépen hazafele menni, hazafele vándorolni. Egy picit menjünk mélyebbre az előkészületek kapcsán, és nézzünk meg 3 olyan területet. Legalább 10 terület van, amiről érdemes lenne beszélni. Most az idő miatt csak 3-at szeretnék kiemelni. Az oktatást, a gazdaságot és a kultúrát, hogy hogyan is mossa át a mai nyugat-európai rendszer az embereknek az agyát és a gondolkodásmódját, hogy az Antikrisztusnak, ahogy mondtam, egy kész terepet készítsen elő, hogy bele tudjon ülni ezekbe a dolgokba, hiszen látjuk, hogy egy 7 éves időszakot fog majd úgymond uralom alatt tölteni, és nem lesz már ideje, hogy ezeket a rendszereket kiépítse, neki készen kell majd minden, készen kell, hogy beleüljön ebbe a dologba. Na, az első az oktatás. Ahogy mondtam, mint minden nemzetnek, illetve társadalomnak, a következő generációnak a felkészítése, nevelése, tanítása egy nagyon fontos cél. Nem véletlenül az oktatás nagyon fontos szerepet kap ebben a dologban, és azt lehet látni, hogy elindultak azok a törekvések Nyugat-Európában is, hogy két típusú oktatás fele ment el nagyon a dolog. Akik meg tudják fizetni, és van rá igényük, azok tudnak egy fizetős iskolából idézőben normális tanítást adni a gyermekeiknek. A másik pedig, hogy az általános oktatásnak a színvonalát egyre lejjebb viszik. Mint ahogy mondtam, az Antikrisztusnak az egyik célja, hogy egy befolyásolható, manipulálható, lebutított embertömegre van szüksége, hogy őt királyként, istenként fogják majd tisztelni, és ez a fajta oktatási színvonalnak a levitele, leépítése, a teljes igénytelenségnek a szintjére fog majd oda vezetni, hogy valóban lesz egy ilyen embertömeg, akik, ahogy a Jelenések könyvében olvassuk, csodálni fogják majd a fenevadat és a legkisebb bűvész trükkjére is, azt mondják, hogy váó, ő az Isten. Csodálni fogják majd ezt a fenevadat, és ez az igazából a cél, hogy ezt a fajta oktatási színvonalat teljesen felszámolják. Angliában 1967-ben született egy Plowden jelentés, amit az angol oktatási minisztérium magáévá tett, és mind a mai napig irányelvnek számít az angol oktatási rendszerben. Ahogy mondtam, két szinten kell gondolkozni, fizetős, tehetős, és nem fizetős, ami marad kategória. És ez a Plowden jelentés irányelvként határozta meg azt kutatásokra hivatkozva, hogy a pedagógusoknak a szerepét át kell értékelni, és a pedagógusoknak már nem azt a munkát kell elsősorban végezniük, amit korábban végeztek. És ennek a gyökere abban a szabadság eszmében rejtőzik, ami a francia forradalom idején is volt, hogy szabadság, egyenlőség, testvériség, és ezt a fajta szabadságot és egyenlőséget a gyermekek számára is biztosítani kell az iskolába. Majd a Frankfurt iskola kapcsán még vissza fogok térni erre a gyermekekkel kapcsolatos visszaélésekre, mert ott elég sokszor feltűnik, de itt is a gyerekeken keresztül érkezik majd be ez a dolog. Itt felírtam egy gondolatot. Ennek a jelentése azt szerepel például, hogy a nevelés nem más, mint engedni a diák önfejlesztő folyamatát. A tanár már nem szakértő, nem példakép, nem tekintély, hanem tanácsadó, játszótárs és barát. Vagyis a tekintélyi tiszteletet a pedagógusoktól elveszik, és a gyermek már nem úgy tekint rá, mint egy követhető példaképre, nem úgy tekint rá, mint egy tekintélyre, már a társadalmi tekintélyrendet már a legelső szinten megborították, talán még a szüleire felnéz a gyermek, de a pedagógusát nem fogja tisztelni, és nem fog rá felnézni, és most itt zárójelbe teszem csak, hogy itt nyilván olyan pedagógusok is kellenek, akiknek olyan az életük is megkövethető, tehát itt a normalitásról beszélek, hanem a pedagógus csak egy barát, egy játszótárs, gyakorlatilag egy haver szintjére zűlesztették le, és ennek az lett a következménye, hogy azt írták ebbe a jelentésbe, hogy az a pedagógus, aki csak egy tanításra hivatkozik, az elveszi a gyermek kedvét a tanítástól. Tehát a gyermeket nem tanítani kell innentől kezdve, hanem segíteni kell a szabadság, egyenlőség, testvériség jegyében, hogy ki tudja fejezni magát. És a pedagógusnak nem szabad beleszólni ebbe a folyamatba, hogy a gyermek kifejezi magát, Tehát nem kontrollálhatja, nem befolyásolhatja, hanem csak külső megfigyelőként szemléli. Hát ha éppen átszúrja a kezét a ceruzával, akkor átszúrta, ha éppen valami halálfejet rajzol, akkor éppen halálfejet rajzol. Tehát a pedagógus nem szólhat bele. És a gyermeknek az a legfontosabb feladata és célja, hogy az iskolában kiélje ezeket a természetes szabadság iránti vágyát és érdeklődését. Ezt fogalmazták úgy, hogy befektetés a kudarcba. És ebből jött a következő tétel, ami nálunk már egy kicsikét talán ismertebb, hogy mivel a gyermeknek a viselkedéséért ő maga nem tehető felelőssé, mert ő csak kiéli, ami benne van. A pedagógus szintén nem, mert ugyebár már nem nevel, hanem csak ott van mellette és figyeli, hogy mit csinál. Ezért nem a pedagógus, nem a gyermek a felelős, hanem a hátrányos helyzet, a társadalom, a kormány, a rendszer, és a gyermekeket a szülőkkel, szülőt a pedagógussal és a társadalommal szembeállítják az embereket. 1967, ismerős a dátum? 68-ban már indul a mozgalom Franciaországba, és szintén a 60-as években Franciaországban ugyanezt megteszik, ugyanúgy hasonló módon elkezdik felhígítani az oktatást, és már most lehet látni, hogy ebben a liberális demokráciában milyen tömegek kerülnek ki az oktatásnak a színvonala következtében. És ez csak az oktatás volt. És hogy mondtam, ennek ez a célja, hogy minél kevesebb, értékelhetőbb tudást, ismeretet átadna a gyermeknek. És majd a nemzeti szintű dolgoknál, ahol olyan államok vannak, ahol még azért, ahogy mondtam, a nemzeti dolgok megvannak, ott pedig pontosan az lesz a cél, hogy egy olyan kormány kerül hatalomra, amely pontosan ezt a nemzeti dolgokat akarja felszámolni a saját országában, akkor azok átírják a történelem könyveket, átírnak egy csomó dolgot, és elkezdik relativizálni a korábbi dolgokat. Emlékeztettek rá, hogy Amerikában is, ami most zajlik, a legtöbb probléma, ami körül forog, hogy a történelem, ami régen történt Amerikában, mondjuk 150-200 éve, azok már nem jók. Gyújtsunk fel mindent, borítsunk fel mindent, írjuk át az egész történelmet, semmi nem úgy volt, ahogy volt, és elkezdik relativizálni ezeket a dolgokat. Egy jól ismert film, azt szerintem mindenki látta, vagy sokan láttuk, a Farm, ahol élünk. Azt a könyvet is például azért tiltják be, mert ezelőtt 100 évvel az írónő, vagy mikor, az indiánokról úgy írt, ahogy írt abban a korban. De mivel ezt a mai szemmel olvassuk, ezért ez elfogadhatatlan például. És számtalan ilyen dolgot lehet mondani. A magyar történelemben az 1800-as években Habsburgok nyúltak bele a történelmünkbe, és mindig van egy ilyen vesztes mentalitás a magyaroknak, mert valahogy mindig ezt verték belénk a idegen szellemiségű vezetés uralmat, hogy mi egy szerencsétlen elnyomott nép vagyunk, sírva vigad a magyar, a költőink is mindig ezt írták, valahogy beleverték ebbe a magyar néplélekbe ezt a fajta hozzáállást. Majd az örökké való kihoz bennünket az 1000 éves királyságba, úgyis örömünk lesz, meg békességünk lesz, akkor majd fogunk vigadozni és örvendezni, mint Izrael népe. Ez a mi reménységünk, akkor majd új Petőfik születnek, majd más énekeket fognak majd énekelni. Jó, tehát nagyon röviden ennyit az oktatásról, illetve az oktatási rendszerről. Tehát ez, ami az egyik ilyen meghatározó dolog, és figyelni kell ezekre az eseményekre, amikor az oktatásba nagyon bel akarnak nyúlni olyan szinten, hogy teljesen megváltoztatják azokat a nemzeti identitást erősítő dolgokat, és inkább egy ilyen rendszeridegen az a adott népnek, kornak, szokásnak ellentétes dolgokat kezdenek el tanítani. A másik ilyen dolog a gazdaság. Talán nem árulok el vele nagy titkot, hogy az egységes pénzrendszernek a bevezetése már több tíz éve azért napirenden van, különösen a globalizáció miatt, a multinacionális, a transnacionális vállalatok miatt már egyre inkább sürgetik azt, hogy egy egységes pénz legyen, mert a különböző valutaváltások miatt láthatjuk Magyarországon is, a forint erősebb vagy gyengébb, akkor már burul a külkereskedelmi mérleg, burul a GDP, az előrejelzések egy csomó galibát okoz. Éppen ezért azt mondják, hogy legyen egy egységes pénzrendszer. Európa ezt az euróval akarta megoldani. Az arab országok próbálkoztak az euróval, tehát az arab ilyen fizető eszközzel, de a nagy valószínűséggel hamarosan, ahogy mondtam, ez az antikrisztus előjön, vagy olyan gazdasági válság jön a következő időszakban, akkor elképzelhető, hogy ennek a megoldásában nem látják másban, csak egy egységes pénzrendszernek, fizetőrendszernek a bevezetésében. És már most a koronavírus kapcsán nagyon sok cikket olvastam ezzel kapcsolatban, hogy egyre inkább szorgalmazzák és erőltetik az elektronikus pénzt, mert a papírpénz fertőző. Nagyon szörnyű, dugig van baktériummal, az INTS nem győz dolgozni, annyi minden van rajta. Tehát próbálják az embereket leszokatni arról, hogy készpénzzel fizessenek. Azt tudjuk a Jelenések könyvéből, hogy amikor a Antikrisztus átveszi a hatalmat, a lojalitása jegyében mindenkinek fel kell venni majd a fenevadnak a bélyegét, a kezére vagy a homlokára, hogy elérhetővé váljanak a földi javak, mert anélkül senki nem fog tudni venni és eladni. Tehát amíg cash van, amíg készpénz van, addig jó a helyzet. Ha készpénzt kivonják, onnan már kezdhetünk izgulni, pontosabban készülni. Mert akkor már valószínűleg közel van az idő, és éppen ezért az elektronikus pénznek a bevezetése is hamarosan sor kerülhet. És ami nagyon érdekes, a radikális reformoknak a bevezetése. Most egy ilyen radikális reform van nagyon előtérben, az Európai Unióban is több platformon erőltetik. Ez pedig az alapjövedelem, vagy a minimál jövedelemnek a bevezetése. Vagyis ez azt jelenti, hogy minden egyes állampolgár egy adott országban, függetlenül attól, hogy milyen anyagi háttere van, milyen származása, milyen munkája van, tehát semmi nem számít, egy mindenkori minimál fizetést kap, ami elvileg a megélhetéshez szükséges javakat biztosítja. És ezt mindenki korlátlanul élete végéig megkaphatja. Nagyon sok matakozás és számozás megyen vele, de pontosan ez lesz a veszélye, és arra hivatkozva akarják ezt bevezetni, hogy a következő 20-30 évben beindul a robotizáció és a nanotechnológia miatt, egyre több munkahelyet fog elveszíteni az emberiség, és itt az egyik legjobb megoldás az lenne, hogy a robotok, illetve a nanotechnológia által létrehozott termelési anyagi javakból részesedjenek azok is, akik hát nem tudnak dolgozni, és ezért vezessék be ezt a fajta típusú alapjövedelmet. De mi ezzel a probléma? Ha megérkezik az Antikrisztus, és azt mondja, hogy minden országban megvannak az alatta befolyás alatt lévő országokban, megvannak ezek az alapjövedelmek, és mondjuk az embernek nincs végzettsége, nem tud dolgozni, nincs készpénz tulajdonképpen, akkor teljesen kiszolgáltatottá válik. Tehát az alapjövedelemben ez a legnagyobb veszély, egy olyan függőségi viszonyt hoz létre a mindenkori kormányzattól, ami számára biztosítja a megélhetéshez szükséges javakat, hogy ha valaki ebbe belenyúl és átveszi e fölött a hatalmat, onnantól kezdve teljesen kiszolgáltatottá válik. Az adósrabszolgaságot is azért írtam fel, mert nem régen jött be ez is divatba, hogy a felvett adósságokat úgy vegye fel egy ország vagy egy állam, hogy élete végéig megmarad, és csak a kamatokat kell fizetni. Hát ez is bejött, hogy az államokat így eladósítani, és ebből következik az, hogyha mondjuk jön egy ilyen nagy kaliberű vezető, aki azt mondja, hogy XY országnak, hogy figyeljetek, átvállalom az államadósságot, de innentől kezdve az országot bízzátok én rám. Választás elé fogják állítani az országokat, hogy az államadósságért cserébe a korlátlan hatalmat megkapják. Gyakorlatilag felvásárolják az adósság révén az országokat. Ahogy mondtam, az antikrisztusi profécia kapcsán pontosan a nemzetek kincseit elvenni, kifosztani a nemzeteket pontosan azért, hogy kiszolgáltatott helyzetbe kerüljenek. És úgy adósítanak el országokat, hogy például adok XY kölcsönt, IMF valutalap meg társai, de cserébe kérem a bányászati jogot, kérem a vízhez való hozzáférésnek a jogát, és még egy csomó ilyen jogot elkezdenek úgymond zálogba kérni. És hogyha egy nép jól akar teljesíteni, és azt mondja, hogy ki akarok ebből szabadulni, akkor be fogok menni abba a rendszerbe, ami állítólag mindenre majd nekem a megoldásomat fogja adni. Jó, hát a gazdaságban láthatjuk ezeket a dolgokat, és ahogy már most mondják, a következő 5-10 évben is várnak egy hasonló 2008-hoz hasonló gazdasági krízist, és ez valószínűleg olyan mértékű lesz, hogy ezeket a reformokat, amit mondtam már papíron meg is vannak, például az ENSZ, ahogy mondtam, már világparlamenten gondolkozik, ezeket be is fogják majd tudni vezetni, és a probléma ott lesz, amit itt olvashattunk is, hogy nem lesz aki, csipogni fog. Nem lesz, mert mindenki azt hiszi, hogy ez lesz a jó, ez a biztos megoldás. Meg lesznek vakítva a vezetők, meg lesznek részegítve, és ezért is mondom még egyszer, hogy imádkozni kell mindig országunk vezetőiért, hogy ne kerüljünk bele ebbe a helyzetbe, hogy az Úr adjon szabadulás nekünk ebből a fajta helyzetből. Jó, és akkor a kultúra. Picikét alulról megyek. A posztmodern igények kiszolgálása, ahogy mondtam, ez a felvilágosult, illetve liberális gondolkodásmód oda vezetett, hogy a posztmodern embernek azt mondják, hogy mivel egy olyan világban élünk, ami már teljesen felvilágosult, rendben vannak a liberális értékek a társadalomban, most inkább a szélsőséges irányba, ezért egy olyan igény lépett fel az ilyen társadalmakban, hogy a posztmodern emberhez jobban illő, világképet, filozófiát kell képviselni, és ezt le kell cserélni a zsidó keresztény kinyilatkoztatásra, és a nemzetállami gondolkodás módból ki kell lépni. Miért? Mert azt mondják, hogy az elmúlt több száz évben két dolog okozta mindig a háborúkat és a problémát, az egyik a vallás volt, a másik pedig a nemzetállamok egymás közötti konfliktusa. És mert ez gondot okoz, ezt le kell cserélni egy a mai kor emberének sokkal kompatibilisebb világnézetre és gondolkodásmódra, és ezeket a posztmodern igényeket szolgálják ki azok az emberek, akik tulajdonképpen a kultúra alásásával ezeket a dolgokat akarják a társadalomból kiiktatni. És például az értékek felszámolása kapcsán már beszéltem a történelem átírásáról, de ha megnézitek, hogy például ma mit tekintenek nyugaton művészetnek, vagy mit tekintenek versnek, vagy mit tekintenek valamilyen művészeti dolognak, ábrázolásnak, hát nagyon sokszor ilyen bicskanyitogató dolgok vannak, tehát én is néztem egy pár ilyet, utána megértettem, mert ideges lettem tőle, hogy valaki azt írt, hogy a mai modern művészetet nem érteni, hanem érezni kell. Hát persze, hogy érzem, ideges vagyok, tisztában voltam vele, hogy ezeket a normális dolgokat elviszik a nem normális irányzatba. A marxista iskoláról már korábban beszéltem, és ez azért lényeges, mert tulajdonképpen az ő általuk lefektetett célkitűzések azok, amelyek meghatározzák ma többek között a nyugat-európai gondolkodásmódot, ami, ahogy mondtam, beszüremkedett a liberális gondolkodásmódba is. Ez a marxista iskola, ez tulajdonképpen ez a kultúrmarxizmus, ez onnan származik, hogy ahol nem sikerült a szovjet típusú rendszert létrehozni Európában, ott ezt kulturális módon akarták végrehajtani, tehát nem forradalommal, vérrel és erőszakkal, hanem a társadalom folyamatos átalakításával, és például Marx is tevékenyen részt vett abban, hogy az egyházat és az államokat különböző módon felszámolja. Én felírtam pár képviselőjét, Horkheimer, Adorno, Pollock, Habermas, Marcuse. Marcuse azért is érdekes, mert ő volt az, aki szintén felfedezte ezt a gyermekekkel kapcsolatos visszaélés dolgát, és ő volt az, aki a 68-as diáklázadásoknak is az egyik szellemi atya volt, aki tulajdonképpen Freud libido elméletét összekötötte Marxnak az elméletével, és potenciált látott abban, hogy a fiatalok szexuális vágyát és igényét teljes módon szabadjára kell engedni, hogy ezáltal egy társadalmi zűlést hozzanak létre, és sajnos látjuk ennek a következményét. Ez Marcuse volt, de Pollock, Habermas is hasonló dolgokat tett, és ők is vezérszónokai annak, hogy semmilyen szükség nincsen Európában a nemzetállamokra, hanem csak egy masszára van szükség, egy konglomerátumra, ami tulajdonképpen nem foglalkozik semmilyen múltbéli dolgokkal. A marxizmus is mindig ez volt, hogy a múltat végképp eltörölni, mi semmik vagyunk és minden leszünk, erre a múltkor már utaltam. Nézzük meg ezt a marxista iskolának a legfőbb pontjait. Ez a 30-as években kezdődött Frankfurtban, ezért a Frankfurt iskolának is hívják. Majd a háború miatt többen Németországból elmenekültek Amerikába, visszajöttek majd a Németországba, főleg NDK területére, de az NSZK területére is, és ugyanott folytatták ezeket a dolgaikat. Ők tulajdonképpen egy ilyen 11-12 pontból álló csomagot raktak le a 20-30 év alatt, és ezzel akarták tulajdonképpen nyugatnak a társadalmi rendszerét teljesen felszámolni. Nézzük meg nagyon röviden. Az első, létre kell hozni a rasszista bűnözés formáit, meg kell alkotni a gyűlöletbeszédet tiltó törvényeket. Tehát létre kell hozni a rasszista bűnözésnek a formáit. Nézzétek meg most, mi van Amerikában. Ezt látjuk, hogy van rasszista bűnözés, és akkor ergo ezzel már a polgárháborús helyzetet, ez az egyik ilyen alapja. Ezért mondtam a jó múlt korában, hogy most Amerika most éli át azt, amit mi 1919-ben és 47-ben. Csak kicsikét ne hozzájuk, később jutott el, ott több keresztény volt, meg kicsikét másabb volt a társadalmi berendezkedés. A második, folyamatosan változnia kell az élet minden dimenziójának, hogy létrejöjjön a teljes zavarodottság állapota. Ma ugyanezt látjuk, egyik nap ezt halljuk a hírekbe, másik nap azt halljuk a hírekbe, egyik nap azt olvasjuk, hogy ihatunk tejet, másik nap nem ihatunk tejet, a harmadik nap ez jó fiú, ez nem jó fiú, ez bűnöző, ez nem bűnöző. Hát nincs egy standard állandó a társadalomban, hanem mindig minden változik folyamatosan, és az emberek nem tudnak mihez kapcsolódni. Nekünk jó dolgunk van, mert mi mihez kapcsolódunk? Jézus Krisztushoz. Nekünk ilyen szempontból jó dolgunk van, de egy világi ember, aki egyik nap ezt hallja a hírekbe, másik nap azt hallja a hírekbe, nem tud mihez csatlakozni, nem tud mihez kötődni, sodródik az árral, működik az agymosás az életében, és ki lesz majd szolgáltatva azoknak az erőknek, amelyekről korábban már beszéltem. Harmadik, az iskolákban elő kell segíteni a maszturbációs propagandát, ezt ötvözni kell a homoszexualitás népszerűsítésével, a gyerekek körében és az iskolán belül meg kell honosítani a pornográfia valamilyen változatát. Ez hogy működik? Vezető politikusok felvállalják ezt a szerepet, Ha a társadalom, elkezdenek róla beszélni, ha a társadalom erre nem reagál, mi történik? Érzékenyítés. Múltkor például Belgiumban és Angliában is 4-5 éves gyerekek közé transzvesztitákat vittek be, ilyen-olyan ruházatban, öltözetben. Ádám és Éva történetét két férfival eljátszották, mesztelenül gyermekek előtt, tehát érzékenyítik a gyermekeket, és az érzékenyítés sem jön be, jön a harmadik szakasz, jön a kriminalizálás és az üldözés majd, ami a keresztényeket fogja majd érni, mert nem fognak nyilván egyetérteni ezzel a dologgal. Tehát már az iskolában, illetve az óvodában ezek a dolgok már a nyugati társadalomban elfogadottá váltak. És ha valamelyik szülő ennek ellent mer mondani, akkor a gyermekét még el is veszik tőle. Sőt, hogyha a gyermekem meglátok mondjuk a kezébe esetleg egy rózsaszín sálat, mert egy kisfiú véletlenül megfogta egy kislánynak a sáját, na ennek biztos, hogy női hajlama van, már azonnal nem változtató műtét és hormonkezelés. Ez most nyugaton teljesen természetes. Itt tartunk. De mondom, ez itt kezdődött, hogy aláásni ezeket a dolgokat. Ha megnézitek a híreket, beírjátok ezeket a dolgokat, számtalan példa már, hogy ma Nyugat-Európában ez sztenderdé kezd el válni, hogy a gyermekeket így nevelik fel, és egy ilyen gyermeknek nincs hazája, nincs identitása, nincs szülője, kit nevezzen apjának, anyának, hogyha azt se tudja, hogy az apja az fiú vagy lány, vagy ki tudja, hanyadik nemű, meg az anyja is, egy teljes, totális képzavar jön. És gondoljatok bele, ha több száz, meg több ezer ilyen gyermek kikerül az óvodából, elkerül az iskolába, pedagógusok vannak itt bőven, mit lehet ezekkel kezdeni? Egy teljesen megzavarodott identitás nélküli gyermekekkel. Totál káosz lesz minden. Pont ez a cél. Negyedszer, szisztematikusan alá kell ásni a szülők és a pedagógusok tekintélyét. Erről beszéltem már korábban, hogy a szülőket össze szembeállítani a pedagógusokat, pedagógusokat a szülőket. Én például gyerekkoromban kaptam egy füles valamelyik tanáromtól, meg sem mertem otthon mondani. Most meg egy gyerekre a tanárnő rosszul néz rá, ombudsman. Azonnal 30 jogvédő szervezet ugrik rá az iskolára, a tanteremre, a WC-t kitakarítják, mindent csinálnak azonnal. Tehát pontosan ezért. És figyeljétek meg, hogy vannak olyan médiafelületek, nem csak Magyarországon, hanem a Nyugat-Európában is, amelyek az úgynevezett közbizalmi állásokkal szembeni ellenállást erősítik. Tehát például, hogyha ilyen közbizalmi állás, mondjuk mit tudom, a pedagógusok, a egészségügyi dolgozók, vagy mit tudom, a tűzoltók, vagy a rendőrök, vagy a katonák, vagy valami, akkor bármilyen kis pici zűrös dolog történik, akkor az egészet felnagyítják, és folyamatosan ezt nyomják, külön műsorok készülnek. És az emberek nem fognak ezek után megbízni a pedagógusban, nem bíznak meg az egészségügyben, nem bíznak benne a rendfenntartó szervekben. Amerikában is pontosan ugyanez ment. Hogy volt túlkapás a rendőröknek? Persze, hogy volt. Volt rendőri erőszak? Persze, hogy volt. De nem a most mit tudom, 80 ezer ember, 80 ezer rendőrből mind a 80 ezer, hanem az 1, 2, 3, 4. De úgy felnagyítják, úgy tömbösítik, hogy az emberekben egy teljes közbizalmatlanságot hoznak létre, és Magyarországon is tudok egy-két olyan csatornáról, amelyek tudatosan teszik ezt a dolgot, hogy a pozitív oldalt nem hozzák, tehát ami jó dolog az adott személlyel vagy társadalmi réteggel kapcsolatban, tehát a jó dolgokat, amiket tesznek, semmit nem hoz le, viszont ha bármilyen negatív dolog van, akkor akár egy hétig is nyomják, ahogy mondtam, külön műsorok vannak, pontosan azért, hogy az embereknek a bizalmát aláássák ezekkel a személyekkel szembe, és ez egy komoly média felület és háttere van. Ötödször, a bevándorlás nagymértékű fokozásával meg kell gyengíteni a nemzeti önazonosságot, elő kell készíteni a faji háborúk kirobbantását. Azt hiszem, ezt nem kell kommentálnom, tehát ez kicsikét túl triviális, korábban pont erről beszéltem. Az alkoholizmust és a kábítószerek élvezeti cikként való használatát szisztematikusan támogatni kell. Nyugaton már több országban legálisak a kábítószerek, az alkohol már ugye korábban is az volt, és Magyarországon is van néhány csoport, akik nagyon komolyan szeretnék legalizálni legalább a marihuánát, vagyis a könnyű drogokat, amelyek, mint tudjuk, hogy ott soha nem érnek véget. Hetedszer. Elő kell segíteni a szexuális devianciák széles körben való elterjedését a társadalom minden rétegében. El se fűzök túl nagy kommentárt, ez is teljesen rendben van. Ahogy mondtam korábban, Svédországban is már legalizálnak aják a nekrofiliát, hogyha valaki halottakkal szeretne együtt lenni, akkor miért ne. Erőteljes lobby tevékenység működik a pedofiliának a legalizálásán is, mert ahogy mondtam, a szélső liberális gondolkodásmódban az emberi szabadság és a társadalmi elfogadottsága mindennek a kiélése képezi a csúcsát, ezért a gyermekeknél is például a beszámíthatóságot, illetve a felnőttkorúságot le akarják szállítani 10-11 éves korra, hogy onnantól kezdve már beleegyezzen ezekbe a dolgokba, és ne lehessen kriminalizálni ezeket az együttléteket. Németországban vannak már happy zoo-k, ahol valaki az állatával szeretne együtt tölteni egy kellemes kis bungalóban valamit, akkor az szintén részt vehet benne. Hát a németeknél is működik ez a dolog. Ez a felvilágosult nyugat, tehát lehet azért látni. 9-szer ellenőrizni kell, és nívót annál kell tenni a tömegtájékoztatást. Ezt most megtapasztalhattuk a vírus idén és a fake news-ok kapcsán, hogy lassan már nem lehet tudni azt, hogy mit lehet elolvasni, amiről biztosan tudhatjuk, hogy na ez egy hiteles mértékadó, még ha valamilyen szinten azért elfogult is, mert nincs nyilván független sajtó, de azért valamilyen szintű tömegtájékoztatást, és pontosan ez okozza majd a zavarodottságot, a problémát a nyugati társadalmakban, nem tudják, hogy minek higgyenek. Nem véletlen például, hogy Németországban statisztika készült arra, hogy amikor a bevándorlási problémák is voltak, a legnézettebb műsor Németországban nem a Süddeutsche Zeitungot olvasták, meg a ProSiebent nézték, hanem a Russia Today-t, a orosz hírportálokat nézték, mert onnan kaptak hiteles képet, hogy mi zajlik az országukban. A saját országuk saját médiájából nem kaptak hiteles képet arról, hogy mi zajlik az országban. Külföldi médiából kellett megtudni azt, hogy mi történik tőlük 100 kilométerre. Ugyanis a Facebookon, amit megosztottak, azokat leszették, letiltották, betiltották, lezárolták, stb. 10. Bátorítani kell a családok felbomlását, a házasság mint intézmény megszüntetését, matriarkát és alapok bevezetése a forradalom érdekében. Ez Marxnak volt az ötlete, ahhoz, hogy a férfinak a teremtettségben elfoglalt helyét, amit Isten meghatározott, azt úgy lehet leginkább lebontani, hogy nem csak hogy a családok felszámolásával, akkor nincs úgymond családfő, hanem a matriarkátusnak az előre tolásával, hogy a nők kerüljenek előtérbe. Ez lesz majd a gyökere a feminista mozgalmaknak, és ezért támogatják is a szélső balosok meg a baloldaliak a feminista mozgalmat, mert pontosan ezt támogatják, hogy a nőket helyezik előtérbe, és most nem azzal van a probléma, hogy a nők valamilyen munkát végeznek, hanem a férfi és a nő szerepét cserélik fel az isteni teremtési rendben. És 11-szer minden vonatkozásban támadni kell a kereszténységet, üressé kell tenni a templomokat, meg kell ölni a reményt az emberekben. És az az ember, akinek van egy társadalma, akinek van egy hite, van egy reménysége, azzal az emberrel túl sok mindent nem lehet kezdeni. Azt nem lehet megfélemlíteni, azt nem lehet zsarolni, azt nem lehet manipulálni. Ezt az emberekben ki kell ülni és fel kell számolni. És ezért van statisztikailag kimutathatóan például Nyugat-Európában is nagyon sok öngyilkos, depressziós, pszichiátriai problémával küszködő személy, mert pontosan ezeket a reménységeket veszik ki az embereknek a szívéből, és fordulnak el az emberek a hittől, a kereszténységtől, számolják fel bennük ezeket az Istentől jövő értékeket. És a következő alkalommal innen szeretném majd ezzel a gondolattal folytatni, hogy a kereszténység támadása kapcsán a két nagy terület lesz majd a szekularizáció, vagyis a társadalomból hogyan ölik ki a hitet, a kereszténységet és a vallást, illetve az ökumenizmus szellemében majd a szinkretizmus, vagyis hogyan fog majd egyesülni a legtöbb vallás egy hamis próféta által, aki majd a nagy babiloni vallási rendszert fogja majd újjászülni, amiről korábban beszéltem. Nyilván ebben Rómának is szerepel ez, de nem csak Rómának, és meg fogjuk majd nézni azt, hogy a Isten hogyan fogja az egyházat ebből a helyzetből majd kimenekíteni azáltal, hogy reménységem szerint a hívőket el fogja majd ragadni, mert pontosan a hívők lesznek azok, akik még most jelenleg féket és gátat tudnak képezni az antikrisztusi rendszernek. És végül bátorításul szeretnék egy igét felolvasni, mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedve elnyeljétek az ígéretet. Most nagyon sok dolgot hallottatok. Mire van szükségünk? Békességes tűrésre. Lehet, hogy kinyílt a bicska zsebetekben, de békességes tűrésre van szükségünk, erre bátorít, mint az ige. Mert még egy kevés idő, és aki eljövendő, eljön és nem késik. Mennyit kell várnunk? Egy keveset. Még egy picit bírjuk ki. De addig türelmesen. Nehéz, tudom, nehéz, nekem is nehéz, de ki kell bírni. Az igaz ember pedig, erről korábban és mostanában sokat hallunk a római levél kapcsán, az igaz ember miből él? Hitből él. De ha meghátrál, nem gyönyörkedik benne a lelkem. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elveszünk, hanem a hitei, hogy életet nyerjünk. Erre bátorítalak benneteket, hogy tartsatok ki. Nem sok idő van már hátra. Reméljük, hogy az Úr hamarosan visszajön, és akkor majd egy rövid idő után fel fogja számolni majd ezt a nagy katyvaszt, ami jelenleg ebben a világban van. És hiszem azt, hogy Jézus Krisztusnak a dicsőséges megjelenése, ahogy korábban is mondtam, ezt a 10 ujjú, vas cselépkeverék, ezt az elegybelegy mindenféle vallást, mindenféle eszmét, ideológiát, társadalmi dolgot egy csapással el fog tüntetni, és fel fog számolni. Bátorítalak benneteket arra, hogy legyetek győztesek. Amen.